Kontakt Rádió. Kontakt Rádió. Legyen a vendégünk.
Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják. Érdekes időszakról van szó, az új birodalom kezdetéről, és
ez az az időszak, amikor az úgynevezett második átmeneti korban a hükszoszokat kiűzve Egyiptom hatalma fokozatosan fölemelkedett, hatalmas területeket hódítottak meg, és rendkívül komoly társadalmi és kulturális változások következtek be a Nílus völgyében. A hükszoszok voltak tehát azok, akik a második átmeneti korban Egyiptomnak az északi részén éltek, a déli területen, Théba vidékén egy többé-kevésbé önálló egyiptomi állam volt, amelyiknek az uralkodói az utolsó időszakban egyre erőteljesebben igyekeztek a hikszoszokat az északi területről is elűzni, és Jahmesz volt az a uralkodó, aki aztán már fáraóvá is koronáztatta magát, és ilyen módon, miután egyesítette a két országot, vagyis Alsó és Felső Egyiptomot, uralkodott az új birodalom első fáraójaként. Ehhez természetesen komoly harcokat kellett vívnia, de nem csak a hükszoszokkal, akik az északi területen voltak, és akiknek a fő székhelyét Avariszt el kellett foglalja, hanem 18-22. Évek közötti időszakban történt ez, hanem délen is komoly harcokat kellett folytatnia. Tudnélik, a déli területek is önállósították magukat, tehát azokat is vissza kellett szereznie. Jahmesz sírja ismeretlen, tehát nem tudjuk, hogy hol temették el, de bizonyára Théba környékén, hiszen a múmiáját a Dél-el-Bahri rejtek helyen találták meg. Az is biztos, hogy az Osiris kultusz ebben az időben előtérbe került, hiába szerepel magának az uralkodónak a nevében a Jah, tehát a hold, mert hogy azt jelenti ugye a neve, hogy a hold szülötte, ugyanis Abidoszban kenotáfiumot építetett magának, amelyikre egy kis piramis is rákerült. Na most tehát Jahmeszről ennyit, utána...
Azt szokták mondani legalábbis a Zaki Havas bácsi, nem úgy hívják, hogy Havas, csak én mindig Havasnak, Havas bácsinak hívtam, hogy ez a piramis volt az utolsó piramis, amit fáraó épített.
Igen, hogyha a núbiai uralkodókat, a 25. dinasztia uralkodóit nem számítjuk, akik ugye Núbiában, tehát nem Egyiptom területén temetkeztek, akkor már valóban több nem készült, illetve nem tudjuk, hogy a következő időben hogyan temetkeztek, mert hogy megint csak gondban vagyunk. Első Amenhotepnek a sírjával is már önmagában, hogy hol temették el, utána első Totmes sírjával szintén, majd ezután már egyértelmű, hogy sziklasírok vannak, ahol a kókadombot tekintették a nagy piramisnak, tehát nem kellett emberi kézzel építeni piramist.
Most mi az igazság abból, hogy Jahmesz mumiája Dél-el-Bahri mellett került elő, és azt még Maspero bontotta ki 1886-ban? Ez legenda vagy valóság?
A Dél-el-Bahri 320-as rejtek helyen került elő, ez biztos. Biztosan lehet azonosítani. A többi mumiával együtt, persze, hogy is mondjam, DNS vizsgálatok során még esetleg érhetnek minket váratlan meglepetések, de a gyolcson levő felirat alapján ez biztosnak tűnik. Tehát a mumia a vászonra írt feljegyzések alapján, mert hogy a Dél-el-Bahri kaset úgy jött létre, hogy bizony az új birodalom végén, 20. dinasztia idején sorozatosan fosztották ki a korábbi időszaknak a sírjait. Ez a folyamat a 21. dinasztia idején is folytatódott, úgyhogy az akkori vezető papság úgy döntött, hogy a fáraóknak a mumiáit meg kell menteni. A feltört sírokból összegyűjtötték a mumiákat, újra betekerték őket, és újra eltemették őket egy rejtek helyen.
Na most erről a Jahmesz múmiáról még azt hiszem meg lehet említeni, hogy nem egészen olyan múmia volt, mint a többi múmia, mert például egyenes karral temették el, és nem mellen keresztbetett kézzel. Aztán nagyon bájos lehetett, mert a fogai előre álltak, plusz nem volt körülmetélve, ami azért nem volt szokás ebben a korban, úgyhogy kiugrik a fáraó múmiák közül.
Nem kanonizálódott az új birodalmi szokásoknak megfelelő forma, alakulófélben volt. Minden múmia egy kicsit más, ő jobban eltér a később már szokássá váló alakzattól. No, utána első Amenhotep került a trónra, akinek az anyja, Jahmesz felesége, Jahmesz Nofertari volt, és Jahmesz Nofertariról fontos azt is tudni, hogy túlélte fiát, első Amenhotepet is, és ő volt az, aki utána első Thotmesznek a trónra kerülését minden valószínűség szerint elősegítette, hiszen első Thotmesz nem volt első Amenhotepnek a gyermeke, mégis különösebb gond nélkül, minden zavargás és ellenállás nélkül vette át az uralmat, és ezt értve nem csak az egyiptomi udvarra, hanem a környező népekre is, mert az megfigyelhető, hogy a trónutódlás kérdésében, ha bármi bizonytalanság volt Egyiptomon belül, akkor a környező népek, értve ez alatt a nubiai törzseket, vagy a beduinokat, líbiaiakat, rögtön lázongani kezdtek, rögtön megkíséreltek elszakadni Egyiptomtól. Tehát itt nem volt ilyen, ami azt mutatja, hogy nagyon egyértelmű volt a trónöröklés, és úgy érezték a külső népek is, hogy nincsen esélyük az elszakadásra. Azért első Amenhotepnek voltak hadjáratai, 8. évében délre vezetett egy hadjáratot, a 2. kataraktától délre ment, beduin íjászokkal harcolt, és komoly adókat hajtott be, tehát a hadizsákmány az adóknak a behajtása volt, ez azt jelenti, hogy a 8. uralkodási év előtt a núbiaiak a kötelezően beszolgáltatandó ajándékokat nem szolgáltatták be, vagy legalábbis csak részben szolgáltatták be, és ezt az egyiptomi államgépezet nem akarta elfogadni, tehát hadjárattal pótolta a hiányokat. Nyilván ennek azért emberi veszteségben is jóval nagyobb volt a mértéke.
Meg azért vegyük figyelembe, hogy az egyiptomi hadsereg jobban fel volt szerelkezve, mint a núbiaiak. A núbiaiak az én szudáni négereim voltak, felső Szudánból, illetve Egyiptomból, tehát ahogy a kort veszük alapul, és ott bizony a íjakon, nyilakon és a bunkókon, buzogányszerűségeken túl nem nagyon voltak olyan harci fegyverei, mint az egyiptomiaknak.
Minden esetre Amon biztos, hogy elégedett volt ezzel az élettel, mert az építkezéseknél részesült megfelelő kultuszépületekben, tehát a karnaki templomban Amon tiszteletére első Amenhotep komoly építkezéseket végzett, bárka szentét készítetett például, első Szeszosztisz domborműveit annyira pontosan utánozzák ennek a bárka szentének a domborművei, hogy nagyon sokáig azt is hitték, hogy ez egy középbirodalmi szentély. Nagyon komoly stilisztikai és epigráfiai vizsgálatok után derült csak ki, hogy nem, az csak a minta volt, amit nagyon pontosan követett. És hát ugyanitt Karnakban a Szed ünnepségére is készült. Nem érte meg, ahhoz túl rövid ideig uralkodott, de hogy készült rá, azt a domborművek tanúsítják. De építkezett Abidoszban is, mi pedig a családi kultusznak az ápolását juttatja kifejezésre, mert hogy itt Jahmesz kápolnát épített, tehát elődjének, atyának a tiszteletére készült kápolna, és hát más helyeken is, mint például Komombóban meg Elefántinében is építkezett. És nagy a valószínűsége, mint említettem, a kérdés, hogy a sírja melyik volt, feltételezik, de nem tudjuk biztosan, hogy a királyok völgye 39-es sírja, de lehet, hogy Rabul-Nagában volt, tehát a korábbi nemesi temetkezési helyen volt még az ő sírja is. Az biztos azonban, hogy a múmiáját neki is a tébai papság mentette ki, mert ugyancsak Dér-el-Bahriba helyezték el, tehát biztos, hogy itt kell keresni az ő halotti emlékművét is, az ő sírját is. És ezzel összefüggésben van Dér-el-Medinének a kérdése, mert hogy Dér-el-Medinében nagyon nagy tiszteletnek örvendett ő is, és Jahmesz Nofertari édesanyja is, és ez az a város, amelyik tulajdonképpen az állandó kézműveseknek a telepe, azoknak a kézműveseknek a telepe, akik a királyok völgyében folyamatosan a fáraók sírját készítették, díszítették. Na most, hogyha itt nekik ilyen nagy kultuszuk volt, akkor ez minden valószínűség szerint szorosan kötődött magának Dér-el-Medinének az életéhez. A későbbiek során nincsen olyan indok, ami miatt újból vagy egy másik kultusznak a helyébe vezették volna be az ő kultuszukat, tehát ez egy eredeti kultusznak tűnik. A királyok völgyében Thotmesztől kezdve folyamatosan temetkeztek a fáraók, tehát tudjuk, hogy az ő sírjaikat a dér-el-medinei munkások készítették. Első Amenhotepnél nem találunk semmilyen konkrét, egyértelmű jelzést, hogy első Amenhotep korában valóban itt éltek volna, letelepedtek volna ezek az emberek. Ugyanakkor elképzelhetetlen, hogy egyszer csak már teljesen készen egy repülőszőnyegen odarepítették volna őket. És a kultusz is arra utal, hogy maguk az itt lakók első Amenhoteppel hozták kapcsolatba az ő létüket, és hozzáfordultak, ha bármi gondjuk volt, akár orákulumot is kértek vitás kérdésekben első Amenhotep Istentől.
Na most erre van valami írásbeli bizonyíték?
A kultuszra természetesen az folyamatosan követhető az egész új birodalom korában, és nem csak a 18. dinasztia következő időszakaiban, hanem még a Ramesszida korban, sőt, az azt követő időszakban is jól lehet, akkor már ez a város tulajdonképpen elnéptelenedett, tehát a kultusz nem magában Dér-el-Medinében, hanem Medinet-Habbóba költöztek, tehát ott követhető, és természetszerűleg jóval kisebb mértékben, és hát fokozatosan ki is halt. Egyébként első Amenhotep és Ekmesznofertári kultuszának az utolsó emléke az a harmadik átmeneti korból származik, tehát a királynak ez a kultikus, különleges tisztelete nem csak az ősök tiszteletének az egyik tagjaként, hanem önállóan nagyon hosszú ideig fennállt.
Az az érzésem, hogy jó lenne egy kis zenét hallgatni, és hát valami kis kedvezető zene is lehet.
Mielőtt zenét hallgatunk, előtte azonban még ejtsünk néhány szót első Amenhotep fáraó utódjáról is, vagyis hogy első Thotmesz fáraóról, mert ő is rendkívül fontos a továbbiak szempontjából, és nagyon érdekes módon függ össze első Amenhoteppel az uralkodása, mert hogy ő nem első Amenhotepnek volt az édes gyermeke, hanem tulajdonképpen egy örökbe fogadott gyermek volt, aki Jahmesz-Nofertálinak is nagyon sokat köszönhetett, mert minden valószínűség szerint ő volt az, aki támogatta, és Jahmesz-Nofertári, mint tudjuk, első Amenhoteppel nagyon sok mindenben közösen döntött, közös kultuszuk is alakult ki később, Dér-el-Medinében ugye nem csak első Amenhotepnek, hanem Jahmesz-Nofertárinak is ugyanolyan isten kultusza volt, mint fiának. Tehát közös uralkodásuk értelmében Jahmesz-Nofertári, amikor túlélte fiát, első Amenhotepet, akkor segítette első Thotmesz fáraót, hogy trónra kerüljön. Első Thotmeszről pedig érdemes megjegyezni, hogy csak az anyját tudjuk, hogy hogyan hívták, Szeniszenebnek hívták, és tudjuk, hogy később megnősült, Mutnoferetnek nevezték a feleségét. Ő volt a nagy királyi feleség, és több gyermeke is volt. Volt olyan gyermeke, akit Thotmesznek neveztek, és volt egy lánya is, akit Hatshepszutnak neveztek. No, Hatshepszut aztán a későbbiek során rendkívül fontos szerepet töltött be az ókori Egyiptom 18. dinasztiájának az uralkodói között. Ennek ellenére tudjuk, hogy nevét az utókor elfelejtette, és tulajdonképpen a Dér-el-Bahri templom feltárásával vált ismét ismerté a neve, mert hogy ott többször szerepelt. Első Thotmesszel kapcsolatban azért szeretném megjegyezni, hogy igaz, hogy zökkenőmentes volt a trón utódlása, de Núbiában azért kellett hadjáratot vezessen, a második, harmadik, negyedik évében is, és ezeknek a hadjáratoknak az egyikén történt, hogy az Elefantiné, illetőleg Asszuánnál levő kataraktát, korábban óbirodalom korától megkerülő csatornát újból kitisztították és hajózhatóvá tették. Tehát ilyen módon a núbiai területekkel fennálló kereskedelmi kapcsolatokat is helyreállította, amik úgy tűnik, hogy a második átmeneti kor idején megszakadtak. Ázsiába is vezetett hadjáratot, egészen Naharináig jutott el, tehát Mitanni területén harcolt, és a szír-palesztin városok behódoltak neki, még Karkemisnél is győztes csatát vívott, ennek a eredményeképpen állított egy győzelmi sztélét, amelyiken az Eufrátesz, mint visszafelé folyó folyót említik. Ő vezette be azt a későbbi Tutmoszitátnál szokásos eseményt, hogy Nijánál elefántvadászatot végezzenek. Egyébként az építkezései is ugye nagy arányúak voltak, különösen Karnakot újította föl, illetőleg különösen ott építkezett, sok mindent kőből megépített, akár korábbi vályogtégla falak lebontása árán is, de az ország további területein is építkezett, sőt, Núbiában egészen Napatáig követhetők a különböző építészeti tevékenységének a nyomai. Sírjával kapcsolatban pedig tudjuk, hogy titokban épült ez a sír, hogy konkrétan hol volt, azt nem tudjuk, mert hogy a Királyok völgye 20-as számú sírjában egyik feltételezés szerint az volt az ő eredeti sírja, és Hatsepszut temetkezett ide be, egy másik variáció szerint valójában Hatsepszut építette ezt a sírt, és ide hozta át atyának a múmiáját, mert Hatsepszut vele együtt temetkezett, érdekes módon nem férjével, második Totmesz fáraóval. Második Totmesz fáraó ugyanis nagyon rövid ideig uralkodott, úgy tűnik, hogy egy gyenge kezű uralkodó volt, és tulajdonképpen felesége volt az, aki mellette a ügyeket leginkább intézte. Trónra lépése is fiatal korában történt, és ugyanez az Ineni volt a sírjának az építője, mint atyái. Ő jegyzi meg a sírfeliratában, hogy úgy szállt föl a trónra, mint sólyom a fészkén, ebből is következik, hogy még egészen fiatal volt. Ennek tudható talán be, hogy Núbiában lázadás tört ki, amikor a trónutódlás megtörtént, és ennek az eredményeképpen II. Tutmoszisz egy kusi királyfit hozott az udvarába, azért, hogy ilyen módon békítse meg az ottani népeket, vagyis hogy hajtsa uralma alá. A beduinok ellen is hadjáratot kellett folytatnia. Kérdéses, hogy ezek a beduinok Núbiában vagy Palesztinában éltek-e, nem egyértelmű, de több hadjáratról uralkodása idejéből nem tudunk. Tudjuk viszont, építkezések során atyának az emlékeit folytatta, és amiben ő belekezdett, például Dér-el-Bahriban egy kis kápolnának az építésébe, azt aztán felesége Hatsepszut fejezte be, részben olyan formában, hogy harmadik Tutmozisznak, a gyámjaként, a régensként, részben pedig már mint uralkodó építette meg és teljesítette ki az emlékeit. Múmiáját egyébként a Dér-el-Bahri rejtekhelyen találták meg, ugyanúgy, mint első Totmesznek a múmiáját, és az ő sírja is ismeretlen, de minden valószínűség szerint a Királyok völgyében helyezkedett el. A múmiáját ugyanúgy, mint atyának a múmiáját a 21. dinasztia korában pólyálták át. Hatsepszut pedig, a felesége, nem közvetlenül került trónra, hanem először harmadik Totmesznek a régenseként uralkodott, és mint harmadik Totmesznek a régense szerezte meg magának a hatalmat, hiszen nagyon kicsi gyermek volt még a mostoha fia. Na, most már tényleg hallgassunk egy kis zenét. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين حبيبي يا نور العين حبيبي
عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي
حبيبي 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 يا نور العين 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 ساكن خيالي حبيبي يا نور العين ساكن خيالي عاشق بقالي قلبك نداني وقال بتحبني
الله عليك الله
طمنتني
قلبك نداني وقال بتحبني
الله عليك الله
طمنتني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية وكل الحكاية معاك للنهاية
Kedves hallgatóink, Önök a Kontakt Rádióban a Fáraók Földjén című műsort hallgatják, azon belül pedig Ramszesz történelmi arcképcsarnokunkkal jelentkeztünk, és a 18. dinasztia történetéről beszéltünk, arról az időszakról, amikor Egyiptom egyik virágkora volt, és amelyik időszak a hikszoszok elűzésével kezdődött, miután a hikszoszokat elűzték, az országnak az építésével folytatódott. Az elűzés több uralkodónak a közös műve volt, kezdődött Szekenenvétával, folytatódott Kamoszéval, befejezte Jahmesz, az ország építését megkezdte Jahmesznek a fia, meg maga Jahmesz fáraó is, első Amenhotep, nagy erőkkel folytatta és kiterjesztette az országnak a hatalmát, vagyis nagy hódításokat köszönhetünk első Thotmesz fáraónak, vagy Thutmozisz fáraónak, fia második Thutmozisz uralkodási ideje rendkívül rövid volt, viszont felesége, akit Hatshepszutnak neveztek, utána magához ragadta a hatalmat, no, nem mindjárt. Hiába volt első Thotmesznek az elsőszülött leánya, nem a fő feleségétől származott, hanem egy olyan feleségtől, akit utólag viszont már Ámon isteni feleségeként emlegettek, Ahmesz vagy Jahmesz királynétől, és minden valószínűség szerint éppen ezért történt az, hogy Hatshepszut szükségesnek látta, hogy isteni származását különleges módon bizonyítsa, olyan módon, hogy templomának, Dérelbakri templomának a falára azt a jelenet sort vésette föl, mely szerint maga Amon Isten jött volna feleségéhez, Jahmesz királynéhez, első Thutmozisz alakjában. És aztán utána maga első Thutmozisz jelölte őt ki trónörökösnek. Ennek ellenére, miután meghalt férje, második Thutmozisz fáraó, annak a fia, harmadik Thutmozisz került a trónra. Harmadik Thutmozisz azonban még nagyon fiatal volt, így természetszerűleg adódott, hogy mostoha anyja, Hatshepszut, mint régens, kormányozta az országot helyette. Nem sokáig tartott ez, a kutatók a második és a hetedik év között ingadoznak, vagy pedig azon az állásponton vannak, hogy a második évben kezdődött a fáraói uralkodása, és a hetedik évben stabilizálódott ez a helyzet, amikor végül is megkoronázták, és mint Maat istennőnek a kiválasztottja, ő irányította az országnak az életét hosszú ideig, hiszen 27 éves uralkodás után került csak a trónra vissza az eredeti uralkodó, vagyis harmadik Tutmózisz fáraó. Egyébként Hatshepszutnak ismerjük a dajkájának a nevét is, Inet volt az egyik neve, Szitré a másik neve, és a királyok völgyébe temetkezett el. Tehát ez az az időszak, amikor már biztosan tudjuk, hogy a királyok völgyében temették el a halottakat, a halott fáraókat pontosabban, és nem csak a fáraókat, hanem a fáraókhoz nagyon közel álló személyeket is. Hatshepszut nagyon sok mindent tett uralkodása idején, és nagyon sok építkezésben volt része, Karnakban a szentély körül több helyiséget építtetett, obeliszkeket állítatott a jelenlegi 5. és 6. pülon közé, ellentemplomot építetett a karnaki Amon-Re templomnak a hátoldalán, ahová bárki mehetett, a meghallgató fülnek a temploma volt ez. Mút templom építkezése neki köszönhető, ő kezdte, de nem csak Karnakban építkezett, hiszen a Speosz Artemidosz is neki köszönhető például. Ennek ellenére én most egyetlen egy épületet szeretnék kiemelni az emlékei közül, a Vörös Kápolnát, melyet nemrégiben restauráltak, és amely tulajdonképpen összefoglalója életművének. Ami azért nagyon érdekes, mert darabjaiból állították össze nem olyan régen, Karnakban meg is lehet nézni a szabadtéri múzeumban, tehát a templom kerületen belül. A modellje 1997-ben készült el. Azóta az eredeti is látható. Vörös színű, ezért is kapta a nevét, vörös kvarcitból készült, fekete diorit alapokkal, és a kapuk azok pedig gránitból vannak, és szintén fekete színűek, és tulajdonképpen Lakó és Sövré ásatásainak következtében tudunk egyáltalán róla, mert hogy a darabjait beépítették a kapukat harmadik Tutmózisz szentélyébe, a többi darabot pedig a 6., a 9., meg a 3. pülonban, a 3. pülonban már 3. Amenhotep volt az, aki beépítette. Na most a darabokon az is látszik, hogy ezeken nem vésték át, nem igazították ki Hatshepszutnak az alakját, ami arra mutat, hogy a kápolnát lebontották, még mielőtt bekövetkezett volna Hatshepszut nevének az üldözése. Tehát ebből arra lehet következtetni, hogy mivel ez a templomkerületnek a középső szentélyei előtt helyezkedett el, és harmadik Tutmózisz fáraó 46. uralkodási évében egy saját várka szentélyt emelt és helyezett el itt, feltételezhetően ez kiszorította Hatshepszutnak a várka szentélyét, tehát addig Hatshepszut várka szentélye helyezkedett el a központi területen, amelyiken egyébként a legfelső sorban harmadik Tutmózisz is szerepel, tehát úgy tűnik, mintha ő fejezte volna be. Maga a szentély három részre oszlik, a középső területen két helyen is található egy-egy olyan mélyedés, ami valamilyen komolyabb szerkezetre utal, az egyiknek a helyén egy medence található, ez minden valószínűség szerint a rituális tisztálkodással állt kapcsolatban, a másikon pedig egy emelvény volt, ami viszont minden valószínűség szerint megint csak, tekintve, hogy ez bárka szentély volt, a bárkának a tartója volt. Egyébként az alsó szegélyt Nílus istenek, illetőleg áldozatot bemutató nő alakok díszítik térdelő formában, fölötte pedig nagyon sokféle jelenet található meg, több sorban van az úgynevezett koronázási együttes, ami Hatshepszutnak a trónra kerülését meséli el képek formájában. Itt található például ebben az összefüggésben a Hepszed ünnepsége is, szintén látható, amint az ápiszbikával együtt fut, de megtalálható az Opet ünnepnek és a Völgy ünnepnek is az ábrázolása, ahol harmadik Tutmózisszal együtt szerepel egyébként, és az Opet ünnep azért is nevezetes, mert ennél található az a bizonyos Amon orákulum, amikor Amon őt utódjává nevezi ki. Aztán van olyan rész is, ahol úgy tűnik, mintha Hatshepszutot, mivel Hatshepszut Oziris szobor áll három kápolna előtt két oldalt, tehát mint hogyha a bejáratnak a két oldalán állnának ezek az Osiris kápolnák. Ennek mutatnak be tömjén áldozatot, meg a fáraónak a hajózó képét is lehet látni, és oda van írva, hogy Hatshepszut, tehát itt a megistenüléséről lehet szó, amint áldozatot mutatnak be neki, mint istenségnek. Aztán lehet olyan jelenetet is látni, ahol az ellenség nevének az elégetése található, meg asszuáni expedíciót is, amit szintén innen olvasható, hogy Amonnak a kérésére hozta el azt a nagy monolit oszlopot, ami az obeliszk jelent. De találhatók további jelenetek is, nagyon sokféle jelenet található rajta, tehát nagyon sok mindent elárulnak Hatshepszutnak a saját propagandájáról, illetőleg arról, hogy ő hogyan látta uralkodását. A 16. uralkodás évében kezdte el építeni, ismereteink szerint úgy tűnik, hogy a befejezése az elhúzódott, ami nem csoda, hiszen nagyon igényes, komoly munkát igénylő, finom domborművekkel volt díszítve. A helyreállításával kapcsolatban még azt kell elmondani, hogy a francia-egyiptomi projektnek a részeként készült el. És ekkor derült ki az is, hogy harmadik Tutmozisz fáraó fejezte be a vörös kápolnát, tehát például az, hogy Hatshepszutnak a nevét sok helyről kivakartatta, üldözte az emlékét, még a karnaki obeliszkeket is körbefalasztatta, amit lehetett lebontott, az így ilyen formában nem állja meg a helyét. Volt, amikor éppen hogy Hatshepszutnak az emlékét befejezte, mint a vörös kápolnánál. Viszont azt is tudjuk, hogy azért nem az volt a célja, sohasem egyetlen olyan emlékéről nem tudunk, ahol Hatshepszutot előnyben részesítette volna saját magával szemben, tehát ahol kiemelte volna az alakját. Ezzel szemben ugyanezt megtette atyával, első Thotmesz fáraóval kapcsolatban, ő volt az, aki Hatshepszutnak a sírjából feltételezések szerint áthelyezte egy újabb, másik sírba, de egyébként is úgy tűnik, hogy erőteljesen hagyatkozott, mint ősi előképre, első Tutmozisz fáraóra. Ugyanarra, akire egyébként Hatshepszut is támaszkodott, akire ő is folyamatosan hivatkozott.
Hát az elmondtad, biztos... elmondtad, hogy a Hatshepszut féle sztélét körbeépítette például azáltal, hogy tehát azért, hogy ne látszódjon.
Az nem mindegy, hogy mikor.
Ja, értem.
Mert nem az uralkodásának az elején, hanem a vége felé. Amikor második Amenhotepnek a trónt biztosítani akarta, tehát úgy néz ki, mintha az lett volna itt a probléma, hogy attól tart, hogy valaki más lép helyébe, ugyanúgy, ahogy Hatshepszut az ő helyébe lépett. Uh-huh. Tehát amíg Hatshepszut uralkodott, addig Thotmesz élt, és nincsen annak jele, hogy ő erőszakos módon megpróbálta volna a hatalmat megszerezni. Hadvezér volt.
Hát szerintem annál jobban félt Hatshepszuttól.
Tehát ez csak azt akarom ezzel mondani, hogy az uralkodásának az elején nem ez volt a téma. Tehát ezzel ő a hódításokkal foglalkozott, először délen, aztán északon, és csak a vége felé akkor került előtérbe apjának a kultusza, hogy ezzel a folyamatosságot, a család folyamatosságát tudja hangsúlyozni.
És feltehetőleg először igyekezett a saját imázsát kiépíteni, hogy az emberek elsősorban őre emlékezzenek, és csak utána került sor erre a bizonyos témára, hogy a papi is jó ember volt.
Igen.
És hogy is mondjam, az ő nevéhez fűződik az én kedvenc történetem, ez Megiddó város elfoglalása, ami a szírek és egyéb népségek, Egyiptom ellen támadó népségek fővárosává lett. De az az igazság, hogy én ebben nem nagyon szeretnék beleásni magam, hiszen Hédi az, aki ezt a kort nagyon jól ismeri, sőt, mit mondjak, harmadik Tutmózist is nagyon jól ismeri.
Hogy megkaptam a szót Annától, tehát akkor a Megiddói csatával kezdjük, azt mutassuk először is be, mert ezt nagyon pontosan, nagyon jól tudjuk, hogy hogyan zajlott, hiszen Harmadik Tutmózisz az a fáraó, aki egy Annáleszt vezettetett, és ennek az Annálesznek a teljes szövege, pontosabban a szövegének nagy része ismert a karnaki templomnak a faláról. Tehát a 23. uralkodási évben történt ez a bizonyos megítói csata, az első olyan évben, illetőleg a második olyan évben, amikor Tutmózisz fáraó önállóan egyedül uralkodott. Maga a csata természetszerűleg úgy kezdődött, hogy egy hadjárat indult, és ez a hadjárat olyan módon indult, hogy a gyülekezőt Tyaru, vagyis a mai Szírébe hirdette meg harmadik Tutmózisz, ahonnan 10 napi meneteléssel jutottak el Gázába, a Hórusz útján mentek, ahonnan az egyiptomi hadsereg amúgy is szokott haladni. Majd ezután még 11 napot gyalogoltak az ókori Jehem, mai Csirbet-Dzsimmába, ahonnan aztán megintóba indultak. Mielőtt azonban elindultak, itt Jehemben haditanácsot tartottak, és ezen a haditanácson megbeszélték, hogy valójában 3 lehetőség van, amin keresztül Megiddó város falai alá érkezhetnének, amelyik város arról volt nevezetes ebben az időben, hogy a kádesi fejedelemnek a vazallusaként itt gyűlt össze az összes Egyiptom ellenes hadierő akkoriban. Tehát nagyon fontos volt Egyiptomnak az vele szemben szövetkező államok legyőzése szempontjából, másrészt pedig békeidőben is fontos volt, hiszen Egyiptom és Mezopotámia kereskedelmi útjainak az ellenőrzését innen lehetett biztosítani, tehát ez volt az a terület, ahol a két kereskedelmi út összeért. Tehát a 23. évben itt összegyűltek, és a haditanácson megbeszélték, hogy a 3 út közül az egyik az északi, a Zeftin keresztül vezető út, valamivel Megiddó fölött, majdnem egy napos járásra Megiddó fölött ér véget. A déli út a Taanachon keresztül vezető hasonló távolságban van Megiddótól, és mindkettő nagyon kényelmesen járható, biztonságos, tehát jól belátható út. Nem lehet meglepni a hadsereget, hogyha támadás érné őket. Van azonban ott a hegyen keresztül egy szűk út is, Arunán keresztül, amelyik veszélyes, hiszen amikor kiérkeznek a hegyből Megiddó falai előtt, tehát ez közvetlenül Megiddóhoz vezetett, akkor ott, mivel egyesével értek ki, ennek következtében nagyon könnyen egyesével a katonákat meg lehetett támadni, és ezért rendkívül kockázatos volt ezen az úton haladni. Na most tudjuk az egyiptomi forrásokból, hogy körülbelül 10 000 egyiptomi harcos volt, és nagyjából ennyire tették az összegyűlt ázsiai haderőt is. Harmadik Tutmózisz fáraó azonban úgy döntött, hogy ezt az utat válassza, felderítőket küldtek előre, tehát minden valószínűség szerint a felderítőknek a jelentései alapján döntött így. Majd, amikor ezen az úton áthaladtak, akkor innen könnyen meg tudja támadni, és remélte természetszerűleg, hogy legyőzi az ellenséget. Tanácsadói nem így látták a helyzetet, de győzött a fáraói akarat, és nagy győzelmet arattak aztán ennek a következtében. Egyébként érdekes módon, ez ugye elég részletesen le van írva, mindjárt fel is fogom olvasni Vargerit fordításában, mert ókor történeti kresztomátiát magammal hoztam, de mielőtt ezt megtenném, azelőtt még az első világháborúnak egy eseményét is megemlíteném. Tudnélik, egy bizonyos Edmund Allenby marsall, aki egyébként az ausztrál lovasságot és az indiai gyalogságot vezette az első világháború korában ezen a helyen, a törökökkel szemben nagy győzelmet aratott, és olyan módon, hogy harmadik Tutmózisznak a taktikáját követte, és mint az utóbbi időben kiderítették, illetőleg bizonyítani tudják, ő komolyan tanulmányozta harmadik Tutmózisznak a taktikáját. Tehát a hadtörténetben ebből merítette az ötletet, és úgy meglepte a felsorakozó török hadsereget, hogy ugyanúgy, ahogy harmadik Tutmózisz a meglepetés erejével tudott győzni, nem volt idő hogy rendesen hadirendbe álljanak, megbeszéljék a haditervet, ugyanúgy ő is győzelmet tudott aratni. Mielőtt azonban felolvasnám ezt a történetet, hallgassunk egy kis zenét, és utána ezzel kezdem.
انا مش هرجع بص ورايا قربك عندي زي بعدك يعني خلاص مش فارقه معايا تفتكريني لو تنسيني ما بقاش فيكي شيء يغريني تفتكريني لو تنسيني ما بقاش فيكي شيء يغريني
Évben, a nyár első hónapjának 16. napján Ihen városánál ő felsége tanácskozást rendelt el győztes hadseregével. Ő így szólt. ez a nyomorult, kádesi ellenség megérkezett, és bevonult Maktiba, e pillanatban ott van. Minden idegen ország fejedelmét maga köré gyűjtötte, akik Egyiptom vizén voltak. Naharinával, Haruval, Keduval, lovaikkal, harcosaikkal, embereikkel együtt. Itt közben van egy kitörött rész, tehát még több fejedelemséget is felsorolt eredetileg. Azt mondják erre, itt állok, hogy harcoljak ő felsége ellen, Megiddóért. Mondjátok meg nekem, ami a szívetekben van. Ők így szóltak ő felségéhez. Miként menjünk ezen az úton, amely elkeskenyedik? Jöttek, és jelentették, mondván. Ezek nyilván az előre küldött emberek az egyiptomi hadseregből. Az ellenség ott áll kin, tartják az utat sokak ellen. Vajon nem megy-e ló ló mögött, és közkatona ugyanúgy? Vajon nem áll-e elővédünk ott már harcban, míg hátvédünk itt van Arunában, anélkül, hogy harcolnának? Van azonban itt még két út, az egyik út íme, amely Tánachba vezet, megfelel a mi urunknak. A másik íme ez Deftitől északra levő út. Mi kijövünk meg úgy Megiddótól északra. Menjen hát a mi győzelmes urunk ezek közül azon, amely szívének megfelel. Mi ne menjünk azon a nehéz úton. Akkor híradást hoztak erről a nyomorult ellenségről. A hírnök jelentett, majd újra megvitatták azt a tervet, amelyről korábban beszéltek. Mondatott a felséges királyi palotában, életüdvegészség, úgy éljen nekem, és szeressen engem ré, dicsérjen atyám Amon, és frissítse fel orromat élettel és erővel. Felségem ezen az úton megy, Arunába. Menjen az közületek azokon az utakon, amelyekről beszéltetek, akinek az a kívánsága. Akinek az a kívánsága, amit én akarok, jöjjön, és kövesse felségemet. Lássátok, az ellenség ré utálata így szól. Hát ő felsége a másik úton jön, ő fél tőlünk. Ezt fogják gondolni. Így szóltak ő felségéhez. Tegye atyád Amon, a két ország ura, karnak elsője a szívednek azt, ami kellemes. Íme, mi követjük felségedet mindenhová, ahová felséged megy, miként a szolga, aki ura mögött van. Ő felsége parancsot adott az egész hadsereg színe előtt. Mindnyájan ragadjátok el a győzelmet, lépjetek rá erre az útra, amely elkeskenyedik. Íme ő felsége esküdtet, mondván. Nem engedi győztes hadseregem kivonulását felségem előtt erről a helyről. Akkor ő felsége azt kívánta, hogy ő maga a hadsereg élén menjen, és engedte, hogy minden ember megismerje az ő léptei nyomán a járást. Ló ló mögött haladt. Ő felsége pedig a hadsereg élén. A 23. évben, a nyár első hónapjának 19. napján. Felébredés életben az életüdv egészség sátrában, Aruna vidékén. Felségem vonulása észak felé tartott, ami alatt atyám Amon-Ré, a két ország trónjának ura, megnyitotta az utakat előttem. Réharachti megszilárdította győztes hadseregem szívét. Atyám Amon győztessítette felségem karjait. Azután ő felsége elindult hadserege élén. A felkészülés több sorban történt. Nem talált egyetlen ellenséget sem. A hadsereg déli szárnya Tánachnál volt, északi szárnya pedig a Kina völgyének déli sarkán. Tiszteljétek ő felsége dicsőségét, mert karja nagyobb, mint minden istené. Ő valóban megvárta ő felsége hadseregének hátvédjét Arunában. Akkor ő felsége győztes hadseregének hátvédje Aruna vidékén volt. Az elővéd kijött a Kina völgyéből, és betöltötték a völgy bejáratát. Akkor így szóltak ő felségéhez életüdvegészség. Íme, ő felsége elindult győztes hadseregével, betöltötték a völgyet. Hallgasson ránk, ami győztes urunk ez alkalommal. Várja meg nekünk, ami urunk hadseregének hátvédjét, embereivel együtt. amidőn elindul nekünk hadseregének hátvédje, mi harcolni fogunk ezek ellen az idegenek ellen, és nem aggódik a szívünk seregünk hátvédjéért. Akkor ő felsége pihenőt adott ott. Megvárta győztes hadseregének hátvédjét. Amikor éppen befejezték a kivonulást erre az útra, megfordult az árnyék. Elérkezett ő felsége Megiddótól délre, a Kina folyó partjára, amidőn 7 óra volt eltelőben nappal. Akkor tábort vertek ő felségének, és megbízást adtak az egész hadseregnek, mondván: készüljetek fel, készítsétek el fegyvereiteket, hogy harcba menjetek ezzel a nyomorult ellenséggel reggel. Békesség lett az életüdvegészség sátrában. Gondoskodtak a vezetőkről, élelmiszert adtak a követőknek. Jöttek a hadsereg őrei, és így szóltak hozzájuk: álhatatosság, éberség! Ébredés életben az életüdvegészség sátrában. Jöttek mondani ő felségének: a sivatag nyugodt, az őrség délen és északon hasonlóképpen. A 23. évben, az első nyári hónap 21. napján, pontosan újhold ünnepének napján a király megjelent reggel, tehát ez másnap reggel. Akkor felhívás adatott az egész hadseregnek, hogy induljon. Ő felsége felszállt a színarany harci kocsira, felékesítette magát harci díszeivel, mint Hórusz, az erős karú, a cselekvés ura, mint a tébai Montu. Atya Amon megerősítette karjait. Ő felsége hadseregének déli szárnya egy hegyen volt, Kinától délre. Északi szárnya pedig Megiddótól északnyugatra. Ő felsége közepükben volt. Testét Amon védelmezte. Akkor ő felsége hatalmas lett felettük hadserege élén. Amidőn ők látták, hogy ő felsége hatalmas lett felettük, fejvesztetten menekültek Megiddó felé félelemmel teli arccal. Ott hagyták lovaikat, arany és ezüst harci kocsijaikat, felhúzták őket ruháiknál fogva ebbe a városba. Ugyanis népe bezárta ezt a várost, és leengedték ruháikat, hogy felhúzzák őket ebbe a városba. Ó, jaj, ő felsége katonái bárcsak ne cselekedtek volna úgy, ahogy megkívánták, hogy kirabolják az ellenség vagyonát. Elfoglalhatták volna Megiddót ebben az időben, amikor felhúzták a kádesi nyomorult ellenséget a városbeli alávaló ellenséggel együtt, gyorsan, hogy bevigyék őket városukba. Ő felsége iránti félelem költözött testükbe, karjaik elgyengültek. Íme, az Ahed diadémia hatalmas lett felettük, tehát a korona. Akkor elvették lovaikat, arany és ezüst harci kocsijaikat hadizsákmány fejében. Soraik a hátukon hevertek, mint a halak a tópartján. Ő felsége győztes hadserege számlálta javaikat. Íme ennek a nyomorult ellenségnek a sátrát kirabolták, amely ezüsttel volt megmunkálva. Akkor az egész hadsereg újongott és dicséretet mondott Amonnak a győzelemért, amelyet fiának adott ezen a napon. Ünnepelték ő felségét, magasztalván győzelmét, aztán előhozták a zsákmányt, amit ejtettek, amelyben kezek, élő foglyok, lovak, aranyból és ezüstből való festett harci kocsik voltak. Itt a kezek arra vonatkozik, hogy a megölt ellenséges katonáknak a kezeit levágták. Akkor ő felsége megparancsolta hadseregének mondván: nagyon kiválóan foglaljátok el a várost, én győztes hadseregem. Íme minden idegen ország ebben a városban van. Ré parancsára ezen a napon, mert minden északi ország valamennyi hercege be van zárva ebbe, és Megiddó elfoglalása 1000 város elfoglalását jelenti. Foglaljátok el nagyon kitartóan. Parancsot adtak az osztagok parancsnokainak, hogy lássák el harcosaikat, és adjanak felvilágosítást minden embernek a helyéről. Felmérték ezt a várost, amely sánccal volt körülvéve, és mindenfajta édes fából álló friss fával volt bekerítve. Ő felsége maga ettől a várostól keletre fekvő erődben volt. Éber volt éjjel és nappal egyformán. Sáncfallal volt körülvéve. Megalkotta nevét, mint Menhéperré, aki bekeríti az ázsiaiakat. Embereket adtak, hogy őrizzék ő felsége sátrát. Így szóltak. Kitartóan, figyelmesen. Ő felsége pedig nem engedte, hogy kijöjjön egy is közülük emögül a sánc mögül, kivéve azt a kimenetelt, ha kopognak erődjük ajtaján. Mindaz, amit ő felsége tett ez ellen a város ellen, és ez ellen a nyomorult ellenség ellen, alávaló hadseregével együtt. Naponta megszilárdította az ő nevét, a hadjárat nevét és a csapatok nevét. És meg lesz örökítve ez írásban erre a parancsra. Fennmaradtak a bőrtekercsen, Amon templomában, ezen a napon. Mármint, hogy bőrtekercsre írták, és ott őrizték meg, és erről másolták aztán a templom falára, később, már a 42. uralkodási év után. Lám, az idegen országok fejedelmei hason csúszva jöttek, hogy megcsókolják a földet ő felsége dicsőségének, és levegőt kérjenek orraiknak. Mert az ő karja nagy, és Amon dicsősége nagy minden ország felett. Akkor minden herceg hozott ő felsége dicsőségére ajándékként ezüstöt, aranyat, lápislazulit, malahitot, hozván gabonát, bort, marhát és apró marhát, ő felsége hadserege részére. Egy csoport közülük délre hajózott. Akkor ő felsége minden város számára újból fejedelmeket nevezett ki. A zsákmányt is felsorolják aztán, mégpedig, ami Megiddó városából érkezett, 340 élő fogoly, 83 kéz, 2041 ló, 191 csikó, 6 mén, és még folytatódik. Ennek az ellenségnek egy arannyal megmunkált és aranyrudas harci kocsia, fejedelmének egy arannyal megmunkált szép harci kocsia, és megint folytatódik, de ismét csak hiányos a szövegünk. A nyomorult hadsereg 892 harci kocsia, összesen 924. Ennek az ellenségnek egy szép bronz mellvértje. Megiddó fejedelmének egy szép bronz mellvértje. A nyomorult hadsereg 200, nem tudni milyen, mellvértje. 502 íj, ennek az ellenségnek merfából való ezüsttel megmunkált 7 sátorrúdja. A merfával kapcsolatban ez feltehetőleg a szíriai vörösfenyő. Akkor ő felsége hadserege elhozta ennek a városnak a marháit. Azt nem tudjuk, hogy hányat, minden esetre van egy 387-es szám, ami vagy a marhákra vonatkozik, vagy más állatra, de feltehetőleg valamilyen fajtájára vonatkozhat a más állatra, mert azzal folytatódik a fennmaradt résznél, hogy 1929 tehenet, 2000 kecskét és 20500 birkát. Na, természetesen voltak még más ajándékok is, hiszen ezzel a város, ennek a városnak a legyőzésével nem csak egyetlen egy város győzött le ő felsége, hanem többet is legyőzött, hiszen ez volt a központjuk. Mivel az idő nagyon elment, csak egészen vázlatosan mondanék néhány szót a következő uralkodókról, akikről majd az év során még szó lesz. Először is a harmadik Tutmozisz után jön fia, második Amenhotep fáraó, a sportos fáraó, akinek tulajdonképpen még atyának a világhódító nagy tetteinek a befejezése volt hátra, és utána pedig ennek a birodalomnak a megszervezése, és ugyanez a szervezési feladat hárult negyedik Tutmózisra, akinek az uralkodási ideje alatt a beduinok elleni büntető hadjáratok voltak valójában az egyetlen harcok, a núbiai hadjárattól eltekintve, viszont akinek az idején elképzelhető, hogy belső feszültségek jöttek létre, pontosan azért, mert a katonaságnak már nem volt megfelelő tevékenysége. Ennek a másik oldala pedig az Amon papságnak az előtérbe kerülése volt, akik igazából harmadik Amenhotep korában kezdtek nehézséget jelenteni, De ebben az időben úgy tűnik, még harmadik Amenhotepnek sikerült megbirkóznia vele, sikerült féken tartani az Ámon papságnak a hatalmi törekvéseit, viszont fia, Echnaton fáraó fellépett ellenük, és pedig nagyon szokatlan, radikális módon, olyan módon, amit az egyiptomi nép nem tudott elfogadni, egy vallási reformmal, amikor is Áton Istent helyezte a főhelyre. És akkor én most itt abba hagynám, az év során az Amarnakorral fogjuk úgyis befejezni, Horemheb fáraó volt az, aki utána visszaállította a hatalmat, és ezzel nem csak egy vallási reformot zárt le, hanem egy korszakot és a 18. dinasztiát. Minthogy azonban időnk lejárt, ideje, hogy elbúcsúzzunk.
Szeretnék mindkettőnk nevében boldog új évet kívánni valamennyi hallgatónknak.
Viszont hallásra, kedves hallgatóink!
Viszont hallásra!
Kontaktrádió. Legyen a vendég!